Istentől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a napi bibliolvasó kalóz szerint igéből, Galatákhoz írt levél 5. részéből, a 16. verstől kezdve, így szól hozzánk Isten igéje. Ítélek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellentől, a léleké pedig a test ellen. Ezek vihaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, parázdaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonló. Ezekről előre megmondom néktek, amit már korábban is mondtam. Akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerénység, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, meglepő szívvel állunk meg most a te szent színed előtt, és megvalljuk előtted, hogy a test cselekedetei vezetik a mi gondolkozásmódunkat is. Bocsáss meg, amikor ott vannak a különféle bűnök az életünkben, a házasságtörés, a parázdaság, a tisztátalanság, a bujálkodás, a bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonló. Kérünk, Úrunk, segíts, hogy mindnyájan egyenként azokban érezzük megszólítva magunkat, amelyeket mi is elkövetünk. Segíts, hogy ne a mások bűnét lássuk, hanem a magunkét. Kérünk szépen azt, hogy őszintén fájlaljuk a bűnnek a romlását, amelyik tönkre teszi az életünket. Szeretnénk, hogyha te szabadítanál meg mindenből, ezért kérünk szépen, hogy légy irgalmas hozzánk. Bocsáss meg a mi bűneinket. Kérünk szépen, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és adj erőt, hogy itt a földi életben küzdeni tudjunk a bűneinkkel szemben, és a te kegyelmedből győzedelmes hívő életet élhessük. Megvalljuk, Urunk, hogy nem vagyunk méltók a te jóságodra és szeretetedre, és mégis köszönjük, hogy szólsz hozzánk, hogy irgalmasan válsz velünk. Köszönjük, hogy te nem a bűnös ember halálát akarod, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Ezért kérünk, hogy küldd el a te szent lelkedet. Munkálkodj bennünk. Add belénk a megtérésnek a készségét, hogy életünk legyen itt a földön értelmes, tartalmas, amelyben pedig örök életünk, amelyik neked tetszik, és a te kedved szerint volt. Amen. Ige hirdetésre készülve helyünket elfoglalva a 125. Zsoltárunk az énekeinkre, 125. Zsoltárunknak az első versét. És Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának. Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael fiai a bálokat és az astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Majd ezt mondta Sámuel, gyűjtsétek össze Izrael egész házát Mizpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűjtett tehát Mizpába, vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt, böjtöltek azon a napon, és ezt mondták. Védkeztünk az Úr ellen, Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiainak Mizpában. A filiszteusok azonban meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek Mizpában, ezért fölvonultak a filiszteusok városfejedelmei Izrael ellen. Amikor ezt meghallották Izrael fiai, félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és ezt mondták Izrael fiai Sámuelnek. Kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Sámuel fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égő áldozatul az Úrnak. És Sámuel az Úrhoz kiáltott, Izraelért, az Úr pedig meghallgatta. Mialatt Sámuel az égő áldozatot mutatta be, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. Az Úr azonban hatalmas hangon megdörgött azon a napon a filiszteusok fölött, és úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Ekkor az izraeliek kivonultak Mizpából, üldözték a filiszteusokat, és vágták őket egészen Bétkáig. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Mizpá és Sém között, és elnevezte Ébed-Mehézernek, mert ezt mondta, mindeddig megsegített bennünket az Úr. Fogadjuk el! A gyerekek menjenek ki a gyerek Isten tiszteletre. Kedves testvérek, egy korábbi részben olvassuk, hogy a filiszteusok megrendítő erejű győzelmet arattak Afeknél Izrael felett. 20 évig ők uralkodtak Izrael pedig kénytelen volt mindenben akaratokat követni és neki engedelmeskedni. Azt olvassuk a következő részekben, hogy Izraelben nem lehetett kovácsot tartani, hogy ne tudjanak Izrael fiai fegyvereket készíteni. Nem csak katonai és politikai vereséget szenvedtek, hanem meglendült a hitük a szövetség ládában. Ennek következtében pedig elfordultak az élőistektől. Azt olvassuk, hogy bálokat és astartékat imádtak, tehát idegen isteneket. Elfordultak attól, aki kihozta őket az egyiptomi fogságból. Nyilván nem mindenki cselekedett így, de az a tapasztalat, hogy az igaza közömbös hallgatása elősegíti a bűnök a romlását Isten népe életében. Hogyan ad Isten szabadulást? Erről szeretnék szólni a mai igében. Olyan reménytelen helyzetben volt Isten népe, hogyha nem ad a mindenható szabadulást nekik, akkor nyomtalanul elvesznek a történelem sűjesztőjébe. Hogyan ad Isten szabadulást? Három dolgot szeretnék elmondani. Ez a három a legfontosabb. Az egyik, hogy mindig küld valakit, aki segítségére van a népnek. A népet őszinte bűnbánatra hívja, és azt olvassuk, hogy odafordult a nép az élő Istenhez, és egy nagy Isten tiszteletet tartotta Sámuel vezetésében. Tehát ezt vegyük végig most az igéből. Elküldte Isten Sámuelt. Sámuel prófétai munkájának köszönhetően Izrael népe elkezdett sóhajtozni az Úr után. Az így szereplő szó jelentése azt jelenti, hogy panaszkodni. Két értelme van ennek a panaszkodni szónak. Az egyik értelme, amikor valaki csak azt sorolja, ami veszteség érte. A másik jelentése a szónak, amikor valaki az Istentől való elszakítottságáról beszél. Hogy nem érzi Isten szeretetét és Isten kegyelmét. Itt, hogy még inkább kifejezzék, a panaszkodásnak ezt a második jelentését használja az új fordításunk ezt a szót, hogy sóhajtoztak az Úr után. Nem úgy panaszkodtak, hogy elmondták a veszteségeiket, hogy ez alatt a 20 év alatt mi érte őket, hanem elmondták azt, hogy milyen távol kerültek Istentől, és hogy mennyire vágyultak azután, hogy Isten megszabadítsa őket. Rettentő nagy különbség van a kétféle panaszkodás között. Az egyikben a magam veszteségéről van szó, a másikban pedig arról, hogy távol kerültem az élő Istentől. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy hogyan szoktunk panaszkodni. Hogyan szoktunk elsorolni a veszteségeinket. Nagyon gyakran még a hívő emberek is úgy panaszkodnak, hogy közben az élő Istent vádolják a szenvedésükért és a veszteségükért. Nem az Úr után sóhajtoznak, hanem az Urat vádolják mindazért, ami velük történt. Az a kérdés, hogy mi vajon, amikor baj, panasz, veszteség ér bennünket. Az Úr után sóhajtozunk, vagy azután, amit elvesztettünk. Istentől kérünk vigasztalást, vagy azt kérjük Istentől, hogy adja vissza, amit elvettünk. Sámuel hívő szolgálata következtében vágyulás ébredt a népben az Úr után. És az Úr után kezdtek sóvárogni. És nem pedig a filiszteusok miatt. Azután a másik, hogy az Isten iránti helyes vágyódás bűnbánatra indította a népet. Ez azt jelentette az életükben, hogy elvetették mindazt, ami nem tetszett az élő Istennek. Elvetették a bálszobrokat és az astartékot. És elhatározták, hogy egyedül az élő Istennek fognak szolgálni. 3400 évvel ezelőtt nagyjából ekkor történtek ezek az események. A bűnbánat körülbelül ezt jelentett. Napjainkban mik azok a dolgok, amelyek nem tetszenek az élő Istennek a mi életünkben? Mert van sok. És nyilván, hogy ők el kellett, hogy dobják ezeket a bálványszobrokat, nekünk is meg kell szabadulni, hogy ezek. Hadd mondja csak témát. Gondoljunk csak a magunk kényelmére. Hányszor előfordul az, hogy tudjuk mi magunk is, hogy meg kéne szentelni a nyugalom napján, el kéne jönni a templomba, de a magunk kényelme miatt nem vagyunk képesek időben feltenni. Hányszor előfordul, gyerekek is panaszkodnak, hogy képtelenek vasárnap felkelni, hogy eljöjjenek a templomba. Ennek nyilván az az oka, hogy szombaton nagyon sokáig, késő éjszakáig fönt maradnak. És ha valaki a szombatjában nem jól gazdálkodik, akkor az nyilván rányomja a bélyegét a vasárnap. A mi életünkben nem bár szobrocskák meg, azt mondom, hogy szobrocskák vannak, hanem például a kényelem, vagy a családnak a kiszolgálása. Nagyon gyakran mondják testvérek, hogy a gyerekeik Budapestről vasárnap délbe érkeznek el, nem tudnak más csinálni, meg kell főzni, mindent el kell készíteni, hogy amire a gyerekeik megérkeznek, addigra meleg étel legyen az asztalon. Ez is egy vállalat. Ki kell szolgálni a gyerekeinket. Nem azt mondjuk nekik, hogy ők is jöjjenek a templomba, nem azt mondjuk, hogy találkozzunk itt az Isten házában, hiszen nyilván az ilyen családban a gyerekek is reformátusok. Nem egy példát adunk a számukra, hogy mi komolyan veszünk a hitet, és vegyék komolyan ők is, hanem épp ellenkezőleg. Mi magunk is beállunk abba a sorba, amit ők diktálnak. Az ő felfogásuk szerint van. Nem leszünk a családunknak az élő lelki ismerete, amelyik arra figyelmeztetné őket, hogy a vasárnapot meg kell szentelni. Az az élő Isten ideje. És talán a harmadik, amit ma elmondok az Isten tiszteleten, hogy nem vállalunk áldozatot az élő Istenért. Legtöbb hívő ember azt mondja, hogy oda megy Isten tiszteletre, ahol a legjobban érzi magát. Ahol a zene olyan, ahol ez van, ahol az van, ahol a lelkész úgy prédikál. Nem vállalunk áldozatot Isten ügyéért. Nagyon távol van tőlünk, hogy valamilyen ügyét is áldozatot vállaljunk. Keressünk a magunk életét. Keressünk azt, ahol kiszolgálják az igényeinket. Ahol minden úgy történik, ahogy az nekünk kedves. Mondom, a mai korban nem az astarté szobrokat kell eldobálni, hogyha őszinte bűnbánatot akarunk tartani. hanem ezektől kell megszabadulni. Fel kell ismerni, hogy ezek mennyire tönkreteszik az életünket, és kérni kell az élő Istentől, hogy szabadítson meg ezekből bennünket. Negyven éve vagyok lelkipásztor, és ebben a 40 évben tudatosan már emlékszem a dolgokra. Két alkalom volt, amikor a mi nemzetünk elszalasztotta a bűnbánat tartásának a lehetőségét. Pedig kellett volna. Az egyik az 1989-es esztendő. Akkor Isten népének őszinte bűnvallást kellett volna tartania az élő Isten előtt. És ahelyett, hogy igazán bűnbánatot tartottunk volna, és úgy, ahogy az igében olvassuk, hogy elkezdett volna sóhajtozni a nép Isten után, ehelyett elkezdte mindenki a maga baját és a maga panaszát felsorolni, hogy mennyi mindent veszített az elmúlt 40 esztendőben. És tele volt mindenki panaszkodással, és olyan gyorsan elmúlt az Úr után való sóvágásnak az időszak. És mi, akik magunkat az Isten népe tagjainak vagyunk, azokban az esztendőkben, ahelyett, hogy ugyanazt tettünk volna, amit Sámuel tett, tehát, hogy arra vezettünk volna az embereket, hogy Isten után sóhajtozzanak, mi magunk is elkezdtünk harcolni a jogaikért, mondtuk a régi sérelmeket, az ellen intézményeinket, mert mindazt, ami a 40 év alatt ért bennünket, meg mondogattuk azokat az embereinket, akik akkor kiálltak, ahelyett, hogy az Úr után való sóhajtozásra hívtuk volna az embereket. Az igazi bűnvallás az éppen az ellenkezője annak, mint amikor valaki a saját érdemeit sorolja. És nyilván 3040 évvel ezelőtt is voltak olyanok, akik komoly nagy veszteségeket szenvedtek el a filiszteus uralomban. És nyilván voltak olyanok, akik egyáltalán nem imádták a bálszolgokat. A hűségesnek megmaradt Isten népnek mindig az a feladat, hogy arra indítsa a többieket, hogy sóhajtozzanak az Úr után. Ha csak a magunk baját és fájdalmát, veszteségeit tudjuk felsorolni, más összefüggésben, de igaza van Petőfinek, hogy nincs rá szüksége a világ. Akkor hiába voltunk különbek. Azt olvassuk, hogy amikor Sámuel bűnvallásra hívta a népet, akkor azok az emberek is részt vettek a bűnvallásban, akik vesztesei voltak a filiszteus időnek. Sőt, éppen a hűséges embereknek kell elsőként megvallani a magunk hitét. Nem húzták ki magukat arra hivatkozva, hogy mennyit szenvedtek. Sőt, az a tapasztalatom, hogy amikor Isten ébredést, akkor éppen a leghűségesebbek szoktak a motorjai lenni a bűnvallásnak. De Hadd mondjak el egy személyes dolgot. Emlékszem rá, hogy 1993-ban még akkor fiatal lelkész voltam, én megpróbáltam egy bűnbánatra való felhívást közé tenni a református egyházunknak. És kértem a lelkészikart, hogy tartsunk egy őszinte bűnvallást az élő Isten előtt. Annak a kornak a hangadói inkább a régi sebekről beszéltek, és azokról, akik mertek kiállni a 40 év alatt. Mert azt mondták, hogy most nem nekünk kell bűnbánatokkal. De igen. Mindig a megújulás azzal kezdődik, hogyha Isten népe bűnbánatot tart. Akkor lezárunk egy kort, és Isten elkezd egy újat az életünkbe. Említettem, hogy két nagy időszakot halasztottunk el, amelyben igazán szükségben volna a bűnbánatra. Az egyik volt ez az 1989. esztendő, a másik pedig a Covid vírus utáni időszak. Az a vasárnap, amikor újra megnyithattuk a templomokat. 60 nevű városban történt, hogy egy kedves testvér, amikor újra megnyílt a templom, akkor bejött a templomba, a templom ajtóban letérdelt és megcsókolta a templomnak a padlóját. Annak a kifejezéséről, hogy milyen hála van a mi szívünkben, milyen hála van a szívében, azért, hogy bejöhetett újra az Isten házába. Hogyan jöttünk be? Újra megadatott az a lehetőség, hogy bejöttünk a templomba, milyen érzések voltak a szívünkben. És testvérek, egyáltalán nem természetes az, hogy bejöhetünk. Éppen ezek a járványok figyelmeztettek bennünket. Adjunk hálát a kegyelemért, amit tart a kegyelem ideje. Tehát azt olvassuk, hogy bűnbánatot tartottak, ennek megvoltak abban a korban a szokásos formulái. Tehát vizet öntöttek ki az Úr előtt, áldozatot mutattak be, vallást tettek szóban is a saját bűneikről, szóval kifejezték Isten előtt is, a testvéri közösségben is a maguk őszinte bűnbánatát. Böjtöltek, nem tudjuk a formáját, nem is érdekes, minden korban más a forma. Meg említi az ige, hogy mindezt azért csinálták, mert a maguk bűnbánatát akarták véleményezni és kimutatni. És ezután elkezdték imádni és szolgálni az Urat. Összegyűltek az Isten tiszteletre, és elvégezték az Isten tiszteleti szent taktást. Izrael fiai életében az Isten tiszteletnek a központja volt, hogy egy áldozatot levágtak, és ezt az áldozati állatot mutatták be az élő Istennek. Mindenkornak megvannak a szokásai. Siló akkor már úgy tűnik, hogy elhúztuk. Siló volt a központi szentély a korábbi években. És ehelyett Sámuel egy új helyet kellett, hogy kiválasszon. Oltárt építettek, tehát szent helyi formálták az összegyülekezésüket, oltárt építettek, és bemutatták az áldozatot. Nagy kockázatot vállaltak azzal, hogy elmentek erre az Isten tiszteletre. Mégis elmentek. Tudták, hogy ez félreérthető lehet a filiszteusok szemében. És lehet, hogy a filiszteusok arra gondolnak, hogy ők valami zendülésre készülnek. De vállalták ezt a kockázatot. És elmentek az Isten tiszteletre. Pedig Sámuel csak azt ígérte, hogy imádkozni fog a népért. Nem mondták azt, hogy nagyon nehéz időszakban vagyunk, veszélyes elmenni és áldozatot bemutatni az Úrnak, veszélyes összegyülekezni az Isten tiszteletre. Nem a kisebb kockázatot keresték. Miért? Mert ha otthon marad a nép, nem tudja Isten megmutatni a szabadítását. Maradt volna minden a réginek. Ha otthon marad a nép, és valami oknál fogva mégis győzelmet aratnak, akkor azt mondta volna mindenki, hogy jól sikerült, megúsztunk, végül minden elrendeződött. Azért kellett, hogy összegyülekezzenek, hogy egészen nyilvánvaló legyen az ő szemükben is, a többiek szemében is, hogy ezt a szabadulást az élő Isten adta. Ha mindenki otthon marad, nem tudott volna Isten félreérthetetlen jelet adni. Az Isten tisztelettel viszont meglátták, hogy az Úr tud sok és kevés által is szabadítást adni. Képes a leglehetetlenebb helyzetekben is győzelemre vinni és megáldani a népét. De ehhez az kell, hogy a nép közösen az Úr elé álljon. És ekkor a filiszteusok félreértették a helyzetet, arra gondoltak, hogy Izrael megkezdi a maga szabadságharcát, fölvonultak Izrael ellen, és ekkor az Úr hatalmas hangon dörögni kezdett a filiszteusok fölött. A filiszteusok pedig megrettentek, megijedtek, összezavarodtak, futásra keredtek, Izrael pedig üldözte őket, és Isten így csodálatos győzelmet adott a számunkra. Így foglalhatom össze a mai prédikációt, akit meg akar szabadítani Isten, annak először bűnbánatot ad, ami a megtérésre vezet, és a hit gyakorlására. És csak ezután adja Isten a szabadulást. Miért nem tapasztaljuk meg az életünkben Isten szabadítását? Pedig nekünk is ígért Istenén a szabadítást, amikor a fiát értünk adta a Golgotai kereszten. És megígérte, hogy aki Jézus Krisztusban bízik, annak része lesz az életében Isten a szabadításában. Az a szomorúságom, hogy nagyon sokan megtapasztalják ezt a szabadítást. Nagyon sokan megtapasztalják az Úr kegyelmét. Csak hálátlan. Csak kényelem szeretők. Csak fontosabb a család kiszolgálása, meg az, hogy vasárnap 12-kor az asztalon legyen a húsleves. Meg fontosabb a kényelem. Mindig arra gondoljuk, hogy Jézus Krisztus mennyi szenvedést, gyalázatot és fájdalmat vállalt értünk, hogy nekünk örök életünk és üdvösségünk. Úgy indult el ez a nagy szabadítás, hogy Isten adta Sámuelt. Mi is itt kis tartsára szeretnénk, ha majd Isten adta egy Sámuel lelkületű lelki pásztort a gyülekezetnek. Hogy mondjam így, nem sokára mi gyülekezetünkben is sor kerül lelkész választásra. A lelkész Isten adja. A gyülekezet pedig megválasztja, vagy választja. A mi gyülekezetünknek az a lehetősége, hogy imádkozzon azért, hogy legyen egy Sámuel lelkületű lelki pásztorra a gyülekezetnek. Kis tartsa, mindig fog lelkész találni. Csak az nem mindegy, hogy milyen. Az nem mindegy, hogy ki fog foglalkozni a fiatalokkal, ki fog a gyászoló koporsója mellé állni, ki fogja az esküvő alkalmával megáldani a fiatalokat és úgy felkészíteni őket a házasságkötésre, hogy ebben az ünnepi időszakban Isten felé is fordítsa a figyelmüket. Nekünk a lelki pásztort Istentől kellettük. És úgy kérhetjük el ezt a lelki pásztort Istentől, hogyha Isten bűnbánó kívül szívű népeként imádkozunk azért, hogy adjon egy olyan lelkészt a gyülekezetbe, akinek az a lelkülete, mint Sámuel is volt. Nagyon szeretném a gyülekezet szívére helyezni, hogy a lelkész választás nem egy év múlva vagy két év múlva fog elkezdődni, hanem a lelkész választás már akkor elkezdődik, amikor a gyülekezet elkezd imádkozni azért, hogy legyen Sámuel lelkületű szolgálja. És én már a múlt alkalommal is mondtam, most újra szeretném a testvérek szívére helyezni. Tudom, hogy vannak sokan, akik a Facebook oldalon nézik az Isten tiszteletet. Testvérek, ha mi úgy gondoljuk, hogy otthon papucsban, pizsamában megnézve az Isten tiszteletet elég, akkor ne is reméljük, hogy olyan lelki pásztora lesz a gyülekezetnek, mint Sámuel. Ha mi nem leszünk itt a gyülekezetben imádkozó szívvel, csak olyan kevesen, mint amennyien most vagyunk. Tehát ha csak ilyen kevesen leszünk, és nem imádkozó szívvel, akkor nagyon rosszul készítjük elő a lelkész választásunkat. Most egészen konkrétan erre szeretném helyezni a hangsúlyt a gyülekezetet. És kérni azt, hogy mi is tegyük meg, amit Isten népe több mint 3000 évvel ezelőtt megtett. A bűnbánatot a gyülekezet közösségének az összehívását, mert akkor számíthatunk az élő Isten segítségére. Amen. Fennáll vagy Úristenünk, mennyei Atyám! Köszönjük neked, hogy te kegyelmes Isten vagy, irgalmas Isten vagy, kibeszélhetetlen a te szereteted. Azért könyörgünk és imádkozunk, hogy nagy kegyelmeddel, jó voltoddal irgalmaz nekünk. Legyen a kezedben, ami gyülekezetünk sorsa. Te vezess, te irányítsd, te tartsd meg az életünket. Köszönjük a te nagy jó voltodat és irgalmasságodat, amit már eddig is cselekedtél az életünkben. Köszönjük a 20 esztendőt, amit itt tölthettünk a gyülekezetben. Köszönjük, hogy megtartunk voltál, és köszönjük, hogy mi is mondhatjuk Sámuellel együtt, hogy éppen Eliézer mindeddig megsegített bennünket az Úr. Könyörgünk hozzád, Úrunk, hogy adj ébredést itt Magyarországon. Kérünk, hogy hagyd legyenek mind többen, akik téged segítenek, téged szolgálnak, a te akaratodat követik. Kérünk, hogy adj itt Magyarországon is megtérést mind többen számára, itt megítást. És különösképpen is könyörgünk azokért, akik néhány esztendővel ezelőtt akár a konfirmációban is elindultak vallástekintetről. Kérünk, hogy amit elkezdtél bennünk, azt ne hagyd félbe. És amit ők veled kezdtek el, arra ne tekintsenek úgy, mint régi, nem fontos dolgokat. Könyörgünk hozzád a betegeinkért. Könyörgünk, hogy te légy a betegek áldott orvosa. Könyörgünk hozzá a Covid vírusnak ebben az új hullámában, az egészségükben dolgozókért, hogy adj erőt a számukra, hogy helyt tudjanak állni a nehéz próbatételekben. Rád bízunk, Úrunk, a mi életünket. Hónapunkat, a jövőnket. Te kezedből várjuk a segítséget és a gondoskodást. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkeinket, és legyünk minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Kérdezem az adakozás lehetőségét, kívánom, hogy a jókedvű adakozó szeretnék.